Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, pünkösdi istentiszteletünk kezdetéül a 188. zsoltárunkat énekeljük, dicsérve Urunkat. A 188. dicséretünk így kezdődik: e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében dicsérjük Istent szívvel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 374-es dicséretünket énekeljük, 374. dicséretünket énekeljük, a 374. dicséretünket mind a 6 versével énekeljük el. Az első vers így kezdődik: a pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték. ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, fönnállva hajtsuk meg fejünket, és kérjük Urunk áldását istentiszteletünkre. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy elküldötted a te lelkedet. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy elküldötted a te lelkedet. Köszönjük, hogy eljöttél, Szentlélek Úristen, erre a földre, és elkezdted a te hatalmas munkádat, hogy megdicsőítsd a fiút, és benne az atyát. Köszönjük te néked, hogy az ige által ma is ezt cselekszed a mi gyülekezetünkben is. Kérünk, hogy cselekedd is. Köszönjük néked, hogy újra pünkösdött ülhetünk, és téged magasztalhat, téged dicsőíthet a szívünk. Köszönjük, hogy örvendezhetünk, ahogy énekeltük is a te színed előtt, mert mi lenne velünk, atyánk és Krisztusunk, hogyha lelked által nem lennél velünk. Köszönjük néked, hogy köztünk vagy, hogy velünk vagy, nem hagytál el bennünket. És köszönjük, hogy földi életünkön keresztül kísérsz bennünket, és velünk vagy, és egyszer majd megérkezhetünk a te országodba. Hiszen lelked üdvösségünk záloga is. Üdvösségünknek drága biztosítéka is a szívünkben. Kérünk téged arra, hogy szent lelked munkálkodjon ma is közöttünk, értesse velünk az ígét, segítsen hinni az ígét, és segítsen követni az ígét, megélni, megvalósítani hétköznapi életünkbe, hogy valóban téged dicsőítsen egész életünk. Köszönjük néked, hogy így lehetünk együtt, kérünk, áld meg és szenteld meg ünnepünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről írt könyvből, a második részből olvassuk az igét, figyelmesen helyeteket elfoglalva hallgassátok meg, a gyerekek pedig kimehetnek a gyerekisten tiszteletre. Tehát az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részét olvassuk, a második rész első versétől a 13. versig terjedő szakaszából. Tehát az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részét az első verstől a 13. versig. És mikor a pünkösd napja eljött, minnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szél zendülése, és betölté az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindegyikre azok közül. És megteltek minnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűlt a sokaság és megzavarodék, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig minnyáján és csodálkoznak vala, mondván egymásnak, nem de nem galileusoké ezek minnyáján, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülük a saját nyelvén, melyben születtünk, pártusok és médek, és elámiták, és akik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában és Kappadókiában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodnak vala pedig minnyáján és zavarban valának, egymásnak ezt mondva, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondának, édes bortól részegettek meg. Kedves testvérek, pünkösd napján a zsidók épp ünnepet ültek. Tudnélik, a páska ünnep után 7 héttel, vagyis 50 napra kellett tartaniuk ezt a következő nagy hálaadási örömünnepet. A pünkös szó egyébként a pentekoszté szóból ered, aminek a jelentése 50. Ezen az ünnepen a zsidó férfiaknak meg kellett jelenniük az Úr előtt, és ezért fölzarándokoltak erre az ünnepre. Mind a zsidók akkori országában élő zsidó férfiak, aki csak tehette, mind azok a zsidók, akik más országokban voltak elszéledve, és azok is jöttek velük, akik a pogányokból betértek a zsidók hitére, prozelitusok. Tehát Jeruzsálemben ezen az ünnepen nagyon sok ember volt jelen. Ez kiderül a későbbiekből is, ahol azt olvassuk, hogy ezen a napon 3000 zsidó ember fogadta el azt, hogy Jézus a Krisztus, a megígért messiás. És az egy igen nagy szám. 3000 ember. Ezen a zsidó ünnepen történt meg az, hogy az Úr Jézus az atyától elküldte az ő szent lelkét a tanítványainak, a tanítványaihoz. Azért ezen az ünnepen történt, mert ez az ünnep ennek az eseménynek volt az előképe. A zsidók ünnepe az csak egy árnyék volt, Pünkösdnek az árnyéka. Tulajdonképpen úgy is nevezték ezt az ünnepet, hogy a zsengék ünnepe, mert az aratás kezdetének az ünnepe volt ez, a zsengék ünnepe. Isten újszövetségi népének a zsengéje az a 3000 ember, akiről az előbb beszéltem, akik azon napon elfogadták, hogy Jézus, a názareti Jézus, a messiás, és hittek benne, és elkötelezték magukat mellé. Miután pünköstkor a zsengék ünnepe, vagy a hetek ünnepe, vagy mondhatjuk a pünkösd ünnepe elnyerte az igazi tartalmát, ezért, akik ma ünneplik, egy olyan ünnepet ülnek, ami fölött már eljárt az idő. Mi ünnepeljük pünkösdnek az igazi tartalmát, a Szentlélek eljövetelét. Tehát ezen a napon is, ma is, arra emlékezünk vissza, hogy annak idején, ezen a napon a mennybe ment és isteni dicsőségét elfoglaló Jézus, az ő előre tett ígérete szerint, elküldte hű tanítványainak a szent lelket, hogy általa legyen velük, és mindazokkal, akik hisznek a nevében, azaz hisznek az ő öröm üzenetében a világ végezetéig. Ezen a napon, annak idején, ezen a napon, félreérthetetlen és érzékelhető történések kíséretében érkezett meg a Szentlélek a tanítványokhoz. Nagyon fontosak ezek a külső jelek, ugyanis a Szentlélek láthatatlan. Az Atyaisten is láthatatlan, Jézus nem volt láthatatlan, mert ő neki volt emberi természete, teste, de a Szentléleknek és az Atyának is nincs emberi teste. Láthatatlan, viszont ez a láthatatlan lélek olyan külső jeleket, eseményeket produkált, amiből világossá tette az emberek előtt, hogy megérkezett hozzájuk. És ő érkezett meg hozzájuk. Ez a néhány jelenség, amit szeretnék ma egy kicsit előttetek elemezni, vagy felmutatni, ezek nagyon is kézzel foghatóvá tették az Istennek, az Isten lelkének a megérkezését a tanítványokhoz. Más szóval, más bibliai kifejezéssel élve, ezek a külső jelek, csodás események, ezek a Szent Lélekkel való megkereszteltetésüket, vagy a Szent Lélek keresztség elnyerésüket világosan kifejezte. Az első ilyen jel, amiről szeretnék beszélni nektek, az a zúgó hang, a második az a tűz vagy fényjelenség, és a harmadik jelenség pedig a nyelveken szólás. És ha Isten segít minket, már most jelzem, hogy holnap szeretnénk tovább folytatni ezt a történetet, mert annyira csodálatos és annyira mély üzenetei vannak, hogy nem is lehet egy Isten tisztelet keretében ezt kifejteni. Úgyhogy holnap majd folytatjuk a történetet. De az első, amit szeretnék felmutatni néktek, az a Szentlélek megjelenését kísérő zúgó hang. Jeruzsálemben vannak a tanítványok, mert Jézus azt parancsolta nekik, hogy maradjanak ott, és ott várják meg a megígért lelket, a lélekkel való megkereszteltetést. Róla mondta egyébként, Jézusról mondta keresztelő János, hogy majd szent lélekkel keresztel benneteket. Hát amikor eljött ez a nap, akkor ő valóban meg is keresztelte a tanítványait szent lélekkel, részesítve őket a szent lélek ajándékába. Ez a páratlan és rendkívüli esemény, mert hogy egy páratlan és rendkívüli eseményről van szó, ugyanolyan páratlan és rendkívüli esemény, mint az Úr Jézus földre jövetele, vagy a halála, vagy éppen a feltámadása, vagy a mennybe menetele. Ez is egy páratlan, rendkívüli esemény, üdtörténeti esemény, így mondjuk a teológiában. Amikor ez megtörtént, akkor azt olvassuk, hogy egy felülről induló, jól hallható hang, zúgó hang, zaj támadt. Abban a házban, ahol voltak a tanítványok, és annyira föl erősödött ez a hang, hogy betöltötte azt az egész házat. Minden zegébe, zugába eljutott, elhatott, elhatolt. Azt mondja a Lukács, aki leírta az eseményt, hogy olyan volt ez a hang, mintha szél zúgna. Tehát nem azt mondja, hogy egy szelet éreztek a házban. Sokan úgy gondolják, hogy egy nagy szél roham söpört végig Jeruzsálemen, és akkor annak a hangját hallották. Nem volt szél. Semmiféle húzat nem volt a házban, hogy annak a hangját lehetett volna hallani, hanem csak zúgást hallottak. Így mondja, olyan volt az a hang, mintha szél zúgott volna. Mit jelentett ez a zúgás? Eszünkbe juthat, testvérek, hogy az Ótestamentumban Isten megjelenését kísérte zúgó hang. Olvassuk például a Mózes második könyvének a 19. részében, hogy a Sinai hegynél lőn harmadnapon virradatkor mennydörgések, villámlások, sűrű felhő a hegyen, és igen erős sófárzengés. Sófárzengés, harson a zengés, mondja az egyik fordítás, kürt zengés, mondja Károli. Úgy annyira, hogy ettől megrémült mind az egész táborbeli nép. Isten nem volt benne abban a zúgásban, nem Isten volt a zúgás, hanem az ő megjelenésének volt ez a kísérője a Sinai hegyen. És ebből, testvére, nyilvánvalóan következik az, hogy amikor pünköstkor ugyancsak egy zúgó, búgó hangot hallottak a tanítványok, aminek a forrása nem volt látható, de egészen fölerősödött, egészen megerősödött, úgyhogy mindenki jól hallotta azt, akkor ez először is azt jelentette, hogy az Isten van jelen. Az Isten van jelen. A Szentlélekben Isten van jelen. A Szentléleknek az isteni voltát, istenségét bizonyította ez az zúgó hang. Ez a zúgó hang, ez a búgó hang, ez nem az Isten maga, nem az Isten lelke maga, hanem ez csak az ő ruhájának a szegélye, ez csak az ő palástja. Isten nem egy személytelen erő vagy energia, nem valami extázis, nem valami feldobott érzelem, nem valami kellemes forró hangulat, nem a szabadság, nem valami személytelen eszme az Istennek a lelke, hanem a Szentlélek az az Atyának és a Fiúnak a lelke, aki egy személyes isteni valóság. Ő egy személy, akit nem lehet látni. Egy személy, aki maga Isten. Istenségét bizonyította tehát először ez a búgó hang. De azután, testvérek, nem csak az istenségét bizonyította ez a hang, hanem a jelenlétét is. Hiszen azt a búgó hangot ott hallották abban a házban. És ebből tudták, hogy most itt van. Jelen van a lélek, illetve benne Isten. Isten lelke láthatatlanul, de valósággal itt van ebben a házban. Előbb nem volt itt, most már itt van. Itt van Isten köztünk, énekeljük mi is az énekbe. A tanítványok is ezt tudták, csak úgy mondták volna, ha mondták volna ezt az éneket, hogy itt van Isten lelke köztünk. Most már itt van Isten lelke, itt van a Jézus lelke közöttünk. És erre következtethettek a természet feletti hangból a tanítványok, akik nagyon jól ismerték egyébként az Ószövetséget. Tehát isteni voltát és a jelenlétét is kifejezi ez a búgó hang abban a házban. Továbbá, testvérek, a rendkívüli hangjelenség eszükbe juttatta a tanítványoknak azt, hogy most valami egészen ünnepélyes dolgot élnek át. Mert hogy a zsidók legnagyobb ünnepeinek volt az ismérve, hogy azokon az ünnepeken meg kellett fújni Jeruzsálemben a sófárokat, a kürtöket, és akkor egy nagy búgást töltötte be a várost, és nagy zúgást hallottak az emberek. Ezek a sófár hangok, ezek a búgó hangok, ezek azt jelentették, hogy egy különleges, fontos esemény történik. Például a király kikiáltásánál, vagy az Isten uralmát jelezték a Rózs Hasána ünnepen, vagy a bűntől való szabadulást hirdették az engeszteléskor, vagy rabszolga felszabadításkor. Sőt, van egy hónapjuk a zsidóknak, az Ellul hónapja, amikor minden nap megfújták a sófárokat, hogy a népet az Úrhoz való megtérésre serkentsék. Tehát, amikor itt ezt a búgó hangot hallották, akkor ők tudták azt zsidó füllel, hogy itt valami ünnepélyes, valami rendkívüli dolog történik, és az is történt, hiszen megkereszteltettek a Szentlélekkel, részesültek a Szentlélek ajándékába, és ez egy rendkívüli, abszolút egyedi ünnepi pillanat volt. Tehát a csodás zúgó hang azt jelezte, először is, hogy aki megérkezett, az maga Isten, Istennek az egyik személye. Másodszor jelen van ez az isteni személy, ott köztük, harmadszor pedig, hogy ez valami rendkívüli esemény. Megkereszteltetnek a Szentlélekkel. A második jel, amire fölhívnám a figyelmeteket, az a tüzes láng nyelvek jelensége. Olvassuk azt, hogy a tanítványok nem csak hallottak valamit a fülükkel, hanem láttak is valamit a szemükkel. Láng nyelvek együtteséhez hasonló jelenséget láttak, mint a sok láng nyelv lenne egy csoportban. Ehhez hasonló fényjelenség tűnt fel előttük, de itt is el kell mondani, hogy nem volt ott egy valóságos láng, ami ott füstölt volna, vagy, hanem egyszerűen egy olyan jelenség volt, mintha sok kis láng nyelv lett volna együtt. Olyanok voltak, itt is azt mondja, mintha azok lettek volna, és azután ez a láng nyelv csoport részeire vált, és a tanítványok közül, illetve az ott a házban lévők közül mindenkinek a feje fölé ment, vagy elé ment egy kicsit ez a lángocska féle fényjelenség. Ez, ahogy mondom, az előző jelenség az egy hallható jelenség volt, ez pedig egy mindenki számára látható jelenség volt. Mintha tűznyelvek lettek volna egy csoportban, amik aztán megoszlottak, szétoszlottak, és mindenkire, aki ott volt, ráült egy kis ilyen lángnyelvecske. Itt is, testvéreim, ugye visszagondolhatunk az Ótestamentumra, mert a Bibliát így a Bibliával szoktuk magyarázni, reformátusok. És azt gondoljuk, hogy így nem fogunk nagyon eltévedni. Mi jut eszünkbe a lángról, a tűznyelvekről? Nyilván Mózes második könyvének 13. része, ahol azt olvassuk, hogy amikor Isten kihozta Izraelt Egyiptomból, ment előttük, éjjel tűz oszlopban, hogy vezérelje őket, nappal meg felhő oszlopba. De olvassuk, hogy a tűzoszlop nem távozott el a nép elől. És a másik ige, ami eszünkbe juthat, a Mózes második könyvének 24. része, ahol így olvassuk, az Úr dicsőségének jelensége olyan volt Izrael fiainak szem előtt, mint az emésztő tűz a hegy tetején, a Sínai hegy tetején, mintha tüzet láttak volna. Itt is ugyanaz a csodálatos dolog áll fenn, hogy Istennek a ruhája, Isten dicsőségének a palástja a tűz az Ószövetségben. Olvassuk egyébként a Szentlélekkel kapcsolatban is már a Jelenések könyvében, a Biblia utolsó könyvében, hogy Isten királyi trónja előtt 7 tűzlámpás ég, mely az Istennek 7 lelke, ami azt fejezik, hogy Isten lelkének a teljessége ott van Isten trónja előtt, vagyis a Szentlélek hozzátartozik a Szent Háromság személyéhez. Summa summarum, hogy ez a jel egy látható jel volt a tanítványok számára, és ebből először is megint arra következtethettek, hogy a Szentlélek itt van, és az ő személyében az Isten jött közénk. Isten jött közénk. A hangzúgás is Isten jelenlétét jelezte, most a tűzjel is arra utalt, hogy a Szentlélek Isten. Nem ő a tűz, nem ő a tűz, mint valami őselem. A tűz lánghoz hasonló jelenség csak az ő ruhájának a szegélye, palástja, dicsőségének kisugárzása, de maga az Úr van itt. Tudták ebből a jelből. És igen, azt is tudták, hogy köztünk van. Ténylegesen itt van köztünk. A hangból is ezt tudták, de a tűzből is ezt kellett a tanítványoknak megtudniuk. Köztünk van a szentek szentje az ő drága lelke által. Itt van Jézus velünk, az ő lelkében, az ő lelke által. Nem látjuk a lelket, de hogy itt van, mutatja ez a csodálatos hang, és mutatja ez a csodálatos fény jelenség. Itt van ő. És az utána harmadszor, hogy a tűznyelvek szétváltak, és kivétel nélkül mindegyikre leszállt egy kis részláng nyelv, azt érzékeltette velük, hogy a Szentlélek Istenben mindnyájan részesültek. Férfiak és nők, kicsik, nagyok, régiek és újak. Jézus az ő lelke által mindegyikünkkel velünk van. És ahogy a tűzjel egy volt, most megoszlott, de ez a tűzjel, ez egyesít minket tulajdonképpen Jézusba. Tehát testvérek, ezek a tapasztalható jelek történtek ott, abban a házban, Jeruzsálembe. Akár hallható hang, zúgás, akár látható fényjel, ezek olyan jelenségek voltak, amikre a tanítványok a későbbiekben is nagyon jól visszatudtak emlékezni. És ha valaki azt mondta volna nekik, hogy ugyan már Jézus nem küldte el nektek az ő lelkét, és nincs veletek Jézus, az Isten fia, és nincs veletek Isten, akkor ők azt mondták volna, hogy dehogy nem. Hisz milyen jelek kísérték az ő megérkezését, mint Isten megérkezését az Ószövetségbe, mint Isten jelenlétét az Ószövetségbe, a Szentlélek Isten köztünk való, vagy hozzánk való megérkezését, köztünk való jelenlétét ugyancsak ugyanazok a jelek kísérték, és mi részesültünk ebben a lélekben. Hitüket erősítő külső jel volt ez. És a mi hitünket is egyébként ma erősítik ezek a külső jelek. Mert akik ezt leírták nekünk, azok ott voltak. És tudják, hogy miről van szó. Tudták, hogy miről beszélnek. És mi is tudhatjuk, hogy a Szentlélek azon a napon valóban kitöltetett, valóban megérkezett benne az Isten a tanítványok közösségébe, és mindegyik külön-külön részesült benne, és általa Istennel szoros kapcsolatba kerültek. Tehát az első két pont tulajdonképpen az Isten tiszteletünkön azt hivatott aláhúzni, hogy pünköstkor Isten lelke, az Isten Szent Háromság Isten harmadik személye érkezett meg erre a földre. A jelek ezt bizonyítják. Az történt, amit Jézus megmondott, hogy amikor megérkezik az Atya dicsőségébe, el fogja küldeni a lelkét. Az történt, amit megmondott Keresztelő János Jézusról, hogy meg fog keresztelni titeket a Szent Lélekkel. Részesít benneteket az Istenben, az Isten lelkében. Az történt, amit az Ószövetség már megmondott előre. Mert Isten megmondta, hogy ki fog tölteni az ő lelkéből minden testre. És részesíti az embereket az ő lelkében, az ő közelségében, az ő jelenlétében. Így érkezünk meg a harmadik jelhez, testvérek, a nyelveken szóláshoz. Ez azt jelentette, hogy a tanítványok, ahogy részesültek az Isten lelkének a keresztségébe, elkezdtek egy létező emberi nyelven beszélni, egy olyan nyelven, amit ők nem tanultak meg soha. Tehát megszólaltak egy másik nyelven, úgyhogy ezt a másik nyelvet egyáltalán nem tanulták. Ma lehet németül, angolul így úgy tanulni, és aztán meg tudunk úgy szólalni többnyire. De ezek az emberek úgy beszéltek egy létező nyelven, akkor létező nyelvjáráson, dialektoszon, ahogy mondja itt az eredeti szöveg, hogy nem tanulták azt a nyelvet. Ez is egy csoda, mert hát ilyen, ugye gyakorlatilag ez nem természetes dolog. Ez természet fölötti dolog. Azt mondják azok, akik hallják őket ott Jeruzsálembe, hogy halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélik az Istennek a nagyságos dolgait, És ezek pedig galileaiak, ugye ezek idevalósiak, mi meg jöttünk Kappadókiából, meg Cilíciából, meg Mezopotámiából, meg a Római Birodalom különböző területeiről, és ott mi beszéltük az ott élő népeknek a nyelvét. Ezek a nyilván a zsidók, amikor szétszóródtak és mentek mindenfelé, ahol ők letelepedtek, nem, ott nem csak arámul beszéltek, vagy az ő nyelvükön beszéltek, hanem megtanulták az ott élőknek a nyelvét, és most hallják itt Jeruzsálemben, hogy ezek az emberek, akik életükben nem jártak ott, meg amott, most azt a nyelvet beszélik, amit mi ott tanultunk meg. Hogy lehetséges ez? Csodálkoznak, hogy a mi távoli lakhelyeinken beszélik ezt a nyelvet, hogy lehetséges, hogy ezek, akik idevalók, akik nem a mi országunkból jöttek, ezek most itt beszélnek ezen a nyelven. Tehát egy olyan nyelven kezdtek beszélni, amit nem tanultak meg. A másik dolog ezzel kapcsolatban, hogy amit mondanak testvérek, az nem egy zagyva beszéd, hanem valóban értelme volt annak, amit mondtak. Azok a zsidók, akik mondjuk jöttek, én nem tudom, Cilíciából, vagy nem tudom honnan, és ismerték az ottani nyelvjárást, hallják, és jól értik, amit mondanak, mond valamelyik tanítvány az ő nyelvükön. Hát ott az egyik, mit tudom én, Tamás apostol, tudom én, beszél a cilíciai nyelvjáráson, és aki onnan jött, az érti, hogy mit mond. Mert egy értelmes beszéd volt, amit mondtak. Sokan úgy képzelik ezt a nyelveken szólást, hogy az nem más, mint egy ilyen zagyva beszéd. Mert azt látjuk egyébként a világban, van a különböző vallásokban ilyen nyelveken szólás. Sőt, lehet, hogy ti is tudnátok nyelveken szólni, ha extázisba sodornátok magatokat, vagy valaki oda sodorna benneteket. De az nem az a nyelveken szólás, mint amiről itt van szó. Mert az a nyelveken szólás, amit látunk a világban, amikor extázisba kerülnek emberek, és elkezdenek beszélni, az egy zagyva, értelmetlen, jelentés nélküli ilyen hangáradat tulajdonképpen. A nyelveken szólás az nem ez volt. A bibliai nyelveken szólás az értelmes nyelv, amit ha valaki beszélt, akkor megértette, hogy mit mond az illető. Mi ezt kérdezik? Ugyanúgy, mint amikor a zsidók a pusztában megkérdezték a mannára, hogy mi ez? Man, hú, kérdezik a zsidók. Mi akar ez lenni? Innen jön a mannának a neve. Itt is ugyanez az emberek azt mondják, mi akar ez lenni? Mi ez itt? Mi történik itt? És amikor Péter előlép aztán a 11-ből, és ez már egy holnapi rész, előlép és elkezd hozzájuk beszélni, azt mondja nekik, hogy ez nem más, mint Joel prófétának a proféciája beteljesülése. Mert Isten megmondta, hogy az ő lelkét adja az utolsó időben fiaitoknak, leányaitoknak, szolgáinak, szolgáló leányainak, és ők profétálni fognak, azaz igét fognak hirdetni. Mert nem csak egyes embereknek kiváltsága lesz, megmondta a proféta, Joel proféta, századokkal előtte. Nem csak egyes emberek kiváltsága lesz az, hogy Isten nagyságos dolgairól beszéljenek, hanem minden egyes emberi, a legkisebbé is, a legképzetlenebbé, a leglenézettebbé is kapni fogja a lelkét, és tud majd Isten nagy dolgairól beszélni. Profécia teljesedik be. Azt pedig, testvérek, hogy Isten nagyságos dolgairól kezdtek beszélni ezek az apostolok, és ott lévő egyéb hívők is, akik nem voltak apostolok, nyelveken kezdtek szólni, ez, testvéreim, előre vetített valami csodálatos nagy dolgot. Elkezdték más nyelvüken szólni Isten nagyságos dolgait. Ugye értitek ezt? Előre vetítette azt a dolgot, amit Isten előre eltervezett. Hogy tudnélik? Minden egyes néphez a maga nyelvén el fog jutni az ő nagyságos dolgainak a jó híre, a Krisztus evangéliuma. Tehát, amikor Jeruzsálembe fölcsendült a zsidók előtt, más nyelveken Isten dicsőségének a hirdetése, abba kifejeződött az, hogy Isten azt akarja, hogy az ő dicsőséges dolgait ne csak az ő népe, a zsidó nép, hanem minden nép és nyelv és nemzetség megismerje. Az ő terve az volt, hogy a világ minden népét, hogy el fogja érni, mégpedig nem a zsidók nyelvén, hanem azt a népet a maga nyelvén fogja elérni. Hogy azok az emberek jól megértsék az Isten dicsőségét és az ő nagyszerű dolgait, szembesülhessenek a maguk nyelvén az Isten dolgaival. A nyelveken szólásba fejeződött ki, testvérek, Istennek azon óhaja, azon akarata, hogy ő más népekhez is szólni fog, nem csak a zsidó néphez, exkluzíve a zsidó néphez, hanem minden egyes néphez, és minden néphez a maga nyelvén fog szólni, hogy azok az ő saját nyelvükön hallják, és értsék meg, és ismerjék meg őt, és az ő dicsőséges dolgait, mindenek fölött Krisztus evangéliumát. És íme testvérek, itt pünköstkor Isten azt tudatta az ő saját népével, a zsidó néppel, az ott élőkkel, meg akik oda zarándokoltak, az egész zsidó néppel, hogy én minden népnek szólni fogok a maga nyelvén az én dicsőséges dolgaimról. Most kezdődik el ez a pillanat, most tétetik le az alapkő, most kezdődik el ez a hatalmas művem, ez a hatalmas munkám. Kedves testvérek, ez nagyon fontos dolog, hogy ezt jól megértsük. Manapság ez a mi számunkra, hogy így mondjam, már természetes. Mi már ugye pünkösd után élünk egy jó pár száz vagy már ezer évvel, ugye? Nekünk természetes, hogy itt áll egy lelkész, vagy más lelkész, állt itt, vagy áll még itt majd valamikor, és magyarul beszél hozzánk. És van magyar Bibliánk, magyar nyelven olvashatjuk, és meg tudjuk érteni, és meg tudjuk ismerni Isten, sőt, még hinni is tudunk benne, hinni tudunk Krisztusban, és megértjük az Isten gondolatait, terveit. Igen, ám testvérek, csak hogy ez nem volt mindig így. Isten az ősi időkben a zsidókat választotta, hogy hozzájuk szól. Az ő nyelvükön szól hozzájuk, és csak az ő nyelvükön szól hozzájuk. És a zsidó népnek innen eredt egy mélységes, nagy öntudata. Egy exkluzivitás tudata volt a zsidóságnak. Isten hozzánk szól, csak hozzánk szól minden nép közül. És a mi nyelvünkön beszél, Isten zsidóul beszél, héberül beszél. És a zsidóknak, testvérek, ez egy olyan büszkeséget okozott. És meg is értem tulajdonképpen. Mert ez egy kiváltságos helyzet. Ők nem is nagyon akartak más népekhez szólni. Amikor emlékezzetek, Jónást elküldötte Isten, hogy menjen egy asszír városba, Asszíria fővárosába, Ninivébe, ő igazán nem akart oda menni. Azért indult el másfelé, mert ő nem akarta nem zsidóknak, gólyoknak, a lenézett többi népeknek hirdetni az Isten üzenetét, még hogyha az az üzenet nem is volt annyira nagyon bátorító, mert ítéletet kellett hirdetni. De ő azt se akarta hirdetni. Istennek úgy kellett őt oda pofozni Ninivébe, hogy menjél már oda küldtelek, és mondd el ezeknek az embereknek, akiket semmibe nézel, mondd el nekik azt, amit üzenek nekik. És emlékeztek, hogy Jónás nagy nehezen odament, és elmondta, és utána leült a városon kívül, és nézte, hogy Isten mikor pusztítja el a várost, mert ezek az emberek nem érdemeltek mást az ő szemében. Csak a pusztulást, és meg volt sértődve Isten, hogy ezeket a gólyokat nem pusztítja el, úgy, hogy megígérte. De testvérek, nem kell annyira visszamenni az időben, mert a Péter apostol, amikor elmegy, mert Isten mutat neki egy látomást, leereszkedik egy ilyen nagy lepedő, és benne mindenféle állatok, háromszor mutatja el neki Isten ezt a látomást, hogy értse meg, hogy amit ő megtisztított, az nem tisztátalan. Alig, hogy látja Péter ezt a látomást háromszor, kopogtatnak az ajtaján, jönnek Kornéliusztól, a pogány római századostól, hogy gyere el hozzánk, mert akarjuk hallani tőled az Isten igéjét, és akkor Péter fölkerekedik, megérti, hogy a látomással Isten arra bátorított, hogy menjen be egy pogány embernek a házába, és ott beszéljen az Isten nagyságos dolgairól, a Krisztus evangéliumáról, a kegyelemről, az üdvösségről, ami a pogányoké is elmegy, utána visszajön, és előszedik a többi keresztjén apostolok, és mondják neki, hogy Péter apostol, te bementél egy nem zsidónak a házába? Mit gondolsz te? Te oda betetted a lábadat egy tisztátalan gólynak a házába. És akkor Péter mit válaszol nekik? Azt mondja, hogy én elmentem, mert ez és ez történt, és amikor ott voltam, akkor elkezdtek ők is nyelveken szólni. És akkor a többi apostolok hallják, és azt mondják, aha, akkor ezek szerint Isten adott megtérést a pogányoknak is ő hozzá. A nyelveken szólásból értik meg a keresztjén zsidók is, hogy nem csak övéké az Isten, hanem lehet a rómaiaké is. Ez, testvéreim, egy gátszakadás volt a zsidóságnak a történelmébe. Ezt meg kellett, hogy értsék már itt Jeruzsálembe, hogy Isten mostantól kezdve nem csak az ő Istenük, aki hozzájuk szól kizárólag, hanem ő az egész világnak az Istene, aki minden néphez, minden nép tagjához, minden kultúrához a maga nyelvén szól magáról. Hogy ismerjék meg őt a népek, hogy térjenek aztán utána ő hozzá, és ők is legyenek a nem népből az Isten népe. És aki Isten nem volt addig az ő Istenük, legyen az ő Istenükké is. És az ember testvérek itt megérti, hogy amikor Jézus elmegy a földről, akkor mit mond a tanítványainak? Hogy menjetek el a széles világra, és mindenkinek hirdessétek az én nevemet. Mindenkinek. De a tanítványoknak is meg kellett érteniük, hogy át kell törniük egy falat. Át kell törniük egy falat először a samaritánusok felé, aztán a pogányok felé, és oda kell menniük, és nekik kell beszélni az ő nyelvükön az Isten nagyságos dolgairól, hogy értsék, hogy higgyenek, hogy megtérjenek, hogy örök életet nyerjenek ők is. Talán még valamit mondok itt, mert ez nagyon fontos. Emlékezzetek vissza Bábelre. Ugye Bábelnél az történt, hogy az akkor élő emberiség összefogott, hogy ők saját maguknak legyenek az isteneik, és építenek egy nagy tornyot, és majd onnan ők az egész emberiséget úgy irányítják. Egy ilyen nagy egységet akartak létrehozni. Akkoriban ez még könnyebben ment, mert egy ős nyelvet beszéltek az emberek. Mindenki ugyanazt a nyelvet beszélte, így könnyű volt összefogniuk. Igen ám, de Isten nem nézte jó szemmel, hogy őt megvetik, nélküle akarnak egy nagy egységet létrehozni, ezért összezavarta a nyelvüket, és többet azok az emberek nem bírták egymást megérteni. Szétszakadtak, egyik elment erre, a másik arra, a harmadik, megint máshova, volt letelepedtek ezek a népcsoportok, és létrehoztak egy sajátos kultúrát mindegyik, de nem értik meg egymást az emberek. Milyen különös dolog, testvérek, hogy Isten pünköstkor azt jelzi, hogy ő mindazokat a nyelveket és a körülöttük kialakult kultúrákat, amiket tulajdonképpen ő alakított ki, ítéletével, de ő alakított ki, ezeket a népeket és kultúrákat a maguk nyelvén fogja megkeresni és megszólítani, és magához vonni őket. Akart gondoskodni arról, hogy azok az ítéleteképp létrejött nyelvek, népek, népcsoportok majd a saját nyelvükön hallják meg akkor az ő dicsőséges dolgait és az evangéliumot. Ez egy csodálatos dolog, testvérek. Isten azt akarta, hogy majd ezeket a népeket, amelyik hallják őt, ezeknek a népeknek a hívő tagjait egyesíti, és egy új népet hoz létre belőlük. És figyeljétek meg, hogy pünkösd után a tanítványok, amikor elmennek, az egyik ide megy, a másik oda megy, a harmadik megint máshova megy, ott hirdetik az evangéliumot, létrejönnek a keresztény közösségek, és ha megnéztek egy keresztény közösséget, mondjuk az efézusi gyülekezetet, abban voltak zsidók és voltak pogányok. Voltak férfiak, voltak nők, voltak szegények, voltak gazdagok, voltak rabszolgák, voltak szabadok, mindenféle embereket egyesített Isten az ő személye. A kegyelem, az evangélium Krisztus által. És hogyha ezeket a kis gyülekezeteket egymás mellé tesszük, testvérek, akkor ezekbe a gyülekezetekbe kell látnunk az Isten új világának, az újjáteremtett világnak az emberiségét. Ezek az üdvözültek, ezek Isten országának az állampolgárai. Hogyha mi ma itt Szegeden hiszünk Jézus Krisztusban, mint a mi megváltó Urunkban, és átadjuk neki a szívünket, akkor bekerülünk egy közösségbe, itt helyi szinten, de ez a közösség hozzá kapcsolódik más helyeken lévő hívők közösségéhez, és akkor mi vagyunk az Isten majd létrehozandó, teremtendő új világának a polgárai, az üdvözültek serege. Ezt nevezi a Biblia az egyháznak. Az egyháznak, a szó tehát nagy betűvel írva. Csodálatos dolog volt, testvérek, ez a pünköst, hogy ide kanyarodjak vissza, és erre irányítsam újra a figyelmeteket. De Isten azt tudatta az övéivel, akik egyelőre zsidók voltak, hogy eljött az az idő, hogy hozzáfogjon Isten ahhoz, hogy az ő új világát benépesítse. Nem csak zsidókból, hanem minden népből, nyelvből, ágazatból származó emberrel, aki hisz Jézusba. És hogy hihesse Jézusba, el fogja hozzájuk küldeni, hozzánk magyarokhoz is elküldte, meg újra és újra elküldi. Az ő szolgáit, akik azoknak a népeknek a nyelvén hirdetik nekik az Isten nagyságos dolgait. Itt értjük meg, testvérek, hogy itt valami alapkőletételre utal ez a nyelveken szólás. egy alapkőle. Valami olyan új kezdődött el akkor és ott, testvérek, ami ma is tart, és ami ki fog teljesedni, mert Isten tervei valóra válnak. Ma ezt a három dolgot szerettem volna itt a szívetekre helyezni, és még tovább megyünk, mert ez a történet rendkívül izgalmas, és rendkívül tanulságos a számunkra. Ma tehát annyit láttunk, hogy Isten lelke megérkezik a tanítványokhoz, és hogy ő érkezik meg, és ő van velük. Ezt jelzi az a két csodálatos jelenség, az egyik az a zúgó hang, és a másik pedig a fényjelenség. Isten van itt, az ő lelke által. Tudták. És benne részesültünk mi magunk. És elkezdenek rögtön ennek a hatására, a lélek hatására nyelveken szólni, hogy mindenki érzékelje, a jelenlévő összes zsidók érzékeljék, akik mindenhonnan jöttek, és helyiek is voltak, mindenki érzékelje, hogy Isten most valami abszolút újat kezd a történelem színpadán. Mostantól az ő dolgait, a különböző népek, nyelvek, ágazatok, az ő csodálatos dolgait, az evangéliumot a saját nyelvükön hallhatják, azért, hogy megismerjék abból Istent, azért, hogy higgyenek benne, bekerüljenek az ő népébe, amelyikkel be fogja népesíteni az új eget és az új földet, az ő országát. Segítsen bennünket az Úr testvéreim, hogy értsük pünkösdnek a súlyát és jelentőségét, és segítsen bennünket, hogy imádjuk ezt az Istent, aki eljött, és aki elkezdte népének összegyűjtését az evangélium által. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy előttünk van a te drága igéd, amely beszámol erről a csodálatos eseményről. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy amikor megdicsőítettél, akkor elküldötted a te lelkedet az atyától, és ő valóban megérkezett a te népedhez. Megkeresztelted a tieidet, a benned hívőket a Szent Lélekkel, és létrehoztad ezen a földön az új szövetség népét. Köszönjük te néked azt, hogy mi, ha nem is hallunk semmi zúgó hangot, és nem látunk semmi láng jelenséget, akkor is tudhatjuk, hogy te valóban megérkeztél akkor a tanítványokhoz, mert hihetünk az igének. És köszönjük néked, hogy nem azért érkeztél meg akkor, hogy azután elhagyd őket, hanem azóta is velük voltál mindenkor azokkal, akik benned hisznek. És köszönjük néked, Jézusunk, hogy te azóta is a lelked által vagy azokkal, akik benned hisznek a föld bármelyik pontján. Köszönjük néked, hogy az evangélium elért hozzánk is. Az Isten nagyságos dolgairól való jó hírt mi is meghallhattuk, magyar emberek. Történelmünknek legkezdetétől fogva mind a mai napig hallhatjuk a te nagy dolgaidat. Köszönjük, hogy a saját nyelvünkön halljuk, hogy ki vagy te, hogy mit akarsz velünk, hogy mit kívánsz tőlünk, hogy mit nyújtasz nekünk, hogy mivel akarsz megáldani minket. Tőled hallhatjuk a saját nyelvünkön, hogy a bűnből van szabadulás, és lehet új életet kezdeni, mert Krisztus meghalt értünk. És köszönjük néked, hogy Krisztusunk, te élsz is, és veled újat lehet kezdeni. Kérünk téged, segíts bennünket, hogy meghalljuk, megértsük az evangéliumot, az Isten nagyságos dolgait, és higgyünk abban, amit a saját nyelvünkön hallhatunk és érthetünk. Köszönjük te néked azt, hogy te összegyűjtöd a te népedet, a világ minden egyes zegéből, zugából. Köszönjük, hogy összevadászod a te híveidet, akik ott lesznek majd a te országodban, az új égen és az új földön. És egyet sem hagysz el, egyet sem hagysz ki, akit kiválasztottál, mindet összegyűjtöd. Köszönjük néked, hogy így a magyar népből is összegyűjtöd a te népedet, ahogy eddig is, úgy ezután is. Ó, Úrunk, hadd legyünk mi is ezek között, az emberek között, akik hisznek, és akik veled élnek a te dicsőségedre. Köszönjük néked, hogy terveidet megvalósítod, és köszönjük, hogy minden úgy megy a történelem színpadán, ahogy te azt előre eltervezted. Kérünk, hogy áld meg most a szívünket, add, hogy valóban örvendezni tudjunk a te hatalmas lelkednek, és örvendezni tudjunk a te hatalmas tetteidnek, amiket láttunk és látunk. Köszönjük néked, hogy kérhetünk, hogy áld meg úrvacsorai közösségünket is, legyél itt velünk, és te adj magaddal való áldott találkozást. Kérünk téged arra, hogy készítsd el a holnapi istentiszteletünket is, úrvacsora vételünket. Áld meg gyülekezetünk kicsinyeit és nagyjait. Vondd magadhoz minnyájunk szívét, hogy imádóid és hódolóid legyünk a te lelked munkája nyomán. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket. Amen. Mi, atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és hallgassuk meg most az énekkarunknak a szolgálatát. Köszönjük szépen kórusunk szép énekét, és a hirdetéseket hadd mondjam röviden testvéreknek. Hirdetem azt, hogy holnap, ha Isten segít bennünket, akkor 9 órakor ugyancsak urvacsorosztással egybekötve Isten tiszteletet tartunk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A jövő héten más alkalmunk nem lesz. Hirdetem azt, hogy holnap délután 3 órakor Kistelekre mennénk ki, ugyanis a református egység napja van, ahogy azt innen-onnan hallhatták, vagy tudhatják a testvérek. Református egység napján a kistelekiekhez szállunk ki, akik a mi szórvány területünk, és oda kijárok minden 2 hétbe istentiszteletet tartani, és oda szeretnénk kimenni, hogy érzékelje az a kis maroknyi csoport, hogy mi azért így számon tartjuk őket, és törődünk velük. Jön az énekkarunk is, kis színjátszókörünk is, gyerekek is jönnek közülünk. Szeretettel invitálom a testvéreket, holnap délután 3 órakor a Kisteleki Múzeum kertbe fogunk találkozni. Aki szeretne jönni, és nem tudja, hogy hogyan, az jelentkezzen akár nálam, vagy akár Szilva Laci testvérünknél az irodába, mondja, hogy én szeretnék jönni, de hogyan? Autó kellene? Van egy pár autó, úgyhogy meg tudjuk oldani az ki- és beszállítást is, ha valaki szeretné ezt igénybe venni. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy a gyülekezetünk vezetősége úgy határozott, hogy veszünk egy új orgonát, ezt már itt hallhatjuk is. Ez az orgona 600.000 forintba került, egy újszerű állapotban lévő digitális orgona. Kedvező áron vettük meg nagyon, és úgy gondoltuk, hogy nem hagyjuk ott, hogyha itt lesz valaha egy sípos orgona, akkor kivisszük majd Kistelekre, mert ott szükség lehet még rá. Ott is reméljük, hogy fölépül majd egyszer egy templom, és ott is lesz egy lelkész, ezek a terveink. Tehát egyelőre még abból nincs semmi, viszont az orgonájuk már lehet mondani, hogy megvan. A miénk még nincs meg, a sípos orgonán még nincs meg, de majd reméljük, hogy az is meg lesz egyszer. De most erre az orgonára, hogyha a testvérek úgy érzik, hogy szívesen adakoznak, akkor az Isten kezében alapítványra adakozzanak, aminek a pénztárosa, Kocsis Ildikó, mindig bent ül az irodába, nála is lehet adakozni, de lehet befizetni máshogy is. Számlaszám rajta van az alapítvány, a gyülekezetünk honlapján, tehát a lényeg, hogy az Isten kezében alapítvány finanszírozza ezt a dolgot, oda kérném, hogy aki szívesen ad erre a célra, az oda adakozzék. Köszönöm szépen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Drága testvéreim, most lezárva istentiszteletünknek első részét és úrvacsorára készülve a 377. énekünknek az első versét énekeljük, tehát 377 legelső versét. Aki nem kíván részt venni az úrvacsorosztáson az ének eléneklése után, kérem, hogy távozzék, és azt kérem, hogy aki elmegy, az vegye tekintetbe, hogy folytatódik az istentisztelet, és itt az előtérbe ne nagyon álljunk meg beszélgetni, hanem inkább odakint álljunk meg beszélgetni, csöndet kérnénk szépen a itt maradók részére. Tehát 377 első verse, Szent Lélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket.